Sziasztok, ez itt a Pápai Vizeken Podcast, üdvözöljük a hallgatóinkat. Én Bíró Krisztina vagyok, és itt van velünk a stúdióban Mátó Zsombor műsorvezető társam, és Miriam Klára, youtuber, nem tudom, mondhatunk-e ilyet, aki elsősorban a Szüzen a Nászútig című videójával robbant be így a YouTube világába, és mi is így ismertünk meg, vagy legalábbis én, és ezzel kapcsán kérdeznénk téged, vagyis hát először úgy általánosságban a YouTube csatornáról, hogy hogyan jött az ötlet, hogy te ezzel foglalkozz, illetve többször említetted, hogy volt egy barátnőd, akivel elkezdtétek ezt. És róla lehet tudni valamit, hogy most egy másik csatornát csinál, vagy őt hogy lehet megtalálni?
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Igen, közösen kezdtük egy barátnőmmel, mert egyedül nem mertük volna elkezdeni, most én úgy érzem, hogy nekem szükségem volt ez egy társra, hogy legalább így elindítsuk, de úgy terveztük, hogy ezt így örökre együtt csináljuk, de hát aztán közben úgy látta jobbnak, hogy csinál egy saját YouTube csatornát, és hát azóta is ott tevékenykedik, tehát most már külön saját csatornáink vannak.
Hát igen, ez az örökre együtt, aztán mégse ez előfordul.
Igen, de szerintem jobb ez így.
Az a jó, ha ezt tudjátok mondani mindketten, és ugye először, ha jól tudom, nem keresztény témákkal foglalkoztatok alapvetően.
Hát ilyen általánosabb témákkal indítottuk, de én tudtam, hogy szeretnék keresztény tartalmakat is, és azóta egyre több keresztény tartalom van a csatornámon, de ez így nem szándékosan, tehát nem szeretnék ilyen térítőbe vagy misszionáriusba átmenni, de most ezek a témák foglalkoztatnak, úgyhogy most ezekről csinálok tartalmakat.
Mert mi úgy éreztük, mintha lett volna egy éles váltás, amikor a korábbi ilyen utazós vlogokat egyszer csak felváltották ezek a nagyon átgondolt, nagyon kidolgozott keresztény tematikájú videók, de akkor ez nincs így, hogy ez egy ilyen tudatos döntés lett volna.
Igen, ez nem volt tudatos döntés egyáltalán. Vannak azóta is utazós vlogjaim megvágva, de azokkal annyira nem vagyok elégedett, hogy szerintem soha nem rakom ki őket. De továbbra is tervezek amúgy majd ilyesmit.
És akkor ugye jött ez a szüzességes videó, mégiscsak térjünk rá erre, hiszen alapvetően emiatt hívtunk meg. És azt mondod ennek az elején talán, hogyha te egy videót csinálnál úgy összesen életedben, akkor ez lenne az. És miért? Tehát szerinted ez a legfontosabb kérdés, amit te szeretnél eljuttatni az emberekhez?
Hát biztos lenne még, amire tudnék mesélni, de szerintem, tehát amikor én ezt a YouTube-ot így elkezdtem, akkor tudtam, hogy ez lesz az a videó, amit én nagyon szeretnék megcsinálni, és minél hamarabb meg szeretném csinálni, hogy ez így már nézhető legyen, mert én úgy éreztem, hogy erről így a magyar YouTube-on nincsen nagyon nézhető tartalom, és ami van, az inkább bárna lenne. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt én mindenképpen szeretném, hogyha erről tudnának a fiatal lányok, a fiúk, a kislányok, akik igazából sok visszajelzést küldenek nekem, hogy mennyire jó, hogy ez ott van, és hogy ez nézhető. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez abszolút megérte, hogy ezt megcsináltam. Gondoltam, hogy ezt a videót megcsinálom, aztán ott hagyom az egészet, és nézzék, amíg lehet. De azóta nyilván még egyre több ilyen téma jutott eszembe, és igazából ennek a videónak tervezem még most is egy folytatását, mert közben annyi érv, meg annyi minden jutott eszembe, hogy ezt igazából nem lehet egy 12 perces videóba belegyömöszölni.
Még mielőtt rátérünk komolyabban magára a videóra, hogy viselted ezt a kvázi hirtelen jött népszerűséget, hogy addig 1-2 ezeren nézték meg maximum a videókat, és egyszer csak egy 60 000-es megtekintés jött a videódra, elég sok kommentel, abban volt elég sok ízléstelenség is, és hirtelen úgy bekerültél valamennyire ott a YouTube-on a köztudatba, volt is válaszvideó, reakcióvideó. Azt mondod, hogy nem számítottál erre, tényleg nem számítottál erre, és hogy érintett, hogy viseled ezt az egészet?
Hát gondoltam, hogy talán nagyobb nézettsége lesz, mint az addigi videóknak, mert hogy ez egy olyan viszonylag ritkább téma szerintem, amiről tényleg így nem nagyon beszélünk, pláne mivel elég kevesen állnak ezek ezen az oldalon. Hát azok a negatív kommentek, azok tényleg eléggé megleptek, mert olyan dolgokat írtak benne, amit eddig soha senki nem mondott a szemembe is, és nagyon-nagyon furcsa volt nekem, hogy emberek olyasmit írnak nekem, tehát olyan emberek, akikkel nem is találkoztam, úgyhogy az így elsőre nagyon furcsa volt. Ezt a nagyobb nézettséget egy másik youtubernek az egyik ilyen reakció videójának köszönhetem, szóval ez szerintem nem ilyen önerőből volt, hanem az ő ilyen nézői jöttek át hozzám, úgymond, és hát ők egy másik részén vannak szerintem a társadalomnak, mint akik eddig nézték a videóimat, úgyhogy abszolút megértem, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon megosztó videó lett, és ezen a videón most több a dislike, mint a like, úgyhogy nem tudom, hogy erre büszke legyek-e, vagy nem, de ezt szokták mondani, hogy a keresztényként erre azért is számítson az ember.
Szóval említetted, hogy jó néha megkérdőjeleződni, mert akkor a te hited is megerősödik, és te is elgondolkodhatsz ezen, és akkor szerintem most egy kicsit menjünk bele ebbe a Szűzen a nászútig című videóba, mert nekünk lenne pár olyan kérdésünk, ami szerintünk például ebből a reakció videóból sem derült ki meg nem nagyon olvastam ilyen jellegű kommenteket sem.
Igen, hát nekem ami először eszembe jutott ehhez, hogy értem én azt, hogy a Bibliában alapvetően az, hogy ne paráználkodj, és hogy a házasság szentségére van fönntartva, ez az egyébként Isten által teremtett remek dolog, ami a szex. És hogy nyilván ezt lehet élvezni, mert ez tök jó, gondolom ezzel azért mindenki egyetért, de hogy azért a világ nagyot változott így a Bibliától mostanáig, de akár mondjuk az 1800-as évektől mostanáig. És most már nem 18, meg 16, meg 20 éves korunkban házasodunk, hanem mondjuk szerintem egy keresztény fiatal is, 25-28, vagy 23, és akkor ez még talán elég korai is. És hogy szerinted akkor addig teljesen önmegtartóztató életet kell élnünk? Gondolom erre az a válasz, hogy igen, de hogy ez mennyire lehet egészséges? Tehát pláne úgy, hogy azért azt látjuk, hogy mindenki szexel, egy parfümreklám az tele van csöcsökkel és meztelen férfi testekkel.
Yes!
Tehát, hogy nem lesz ebből egy ilyen borzasztó befeszültség és frusztráltság, hogy én nem. Mindenki igen, de én nem.
Ezen én is sokat szoktam gondolkozni, hogy most ugye tényleg ez a házasságos díj, az így kitolódott, és nem tudom tényleg, hogy például aki 30 éves kor alatt, tegnap kaptam egy ilyen kommentet, hogy már 30 éves, és még mindig nem találja meg az igaziát, hát akkor jó, hogy itt szexel össze-vissza, mert hogy ezt nem lehet 30 évig kibírni. Én nem tudom, én abszolút tényleg annyira azt látom, hogy ezzel a törvénnyel a Jóisten a szívünket védi, és nem véletlenül találta ki ezt a tisztaságos dolgot, és hogy tényleg ezt egy emberrel éljük meg, és én bízom annyira Jóistenben, hogy akkor küldi az embereknek a lendő házastársát, amikor éppen készen van rá, amikor érett már a házasságra. Most az, hogy ez 25 év előtt vagy után jön el, ezt szerintem rá kell bízni, de nem mondanám azt, hogy ez így egészségtelen az önmegtartóztatás, sőt a kutatások is, azt hallottam, hogy ezt nagyon szeretitek, hogy a kutatásokkal jönnek, a kutatások is azt bizonyítják, hogy ennek előnyei vannak, és hogy hátránya az nincsen.
Nagyon sokszor szóba kerülnek ezek a kutatások, akár a fogamzásgátlós vitákban, akár itt a Szűzen a nászúti kérdésben, Hodászatya is rendszeresen hoz különböző statisztikákat, de én mint keresztény kérdezem, hogy itt említetted, hogy ez az isteni törvény. Na most én úgy olvasgattam a Bibliát, és valahogy hát az evangéliumokban ez számomra nem tűnt egy központi kérdésnek, de úgy alapvetően nem éreztem azt, hogy persze lehet magyarázni a különböző parancsolatokat, hogy abból az jöjjön ki, de nem egészen értem, hogy következik a Biblia szövegéből a katolikus egyház érvelése ebben a kérdésben, és hogyha ezt egy kicsit ki tudnál itt fejteni, mert a te videódban is talán a 15 év közül talán egy olyan érv van, ami nem statisztika, meg nem valamilyen reális, belátható, gyakorlati eredménye annak, hogyha nem szexelsz, nem fog becsúszni a gyerek. Oké, én ezt értem, hogy ez egy tök logikus, racionális érv, de mint keresztény, hogy következik ez a Bibliából mégiscsak?
Hát szerintem az egyik legalapvetőbb, vagyis az én döntésemnek talán ez az első alappillére, hogy az, hogy kivel házasodunk össze, az még egyáltalán nem biztos, mondjuk ha járok valakivel 3 évig, és utána úgy döntök, hogy jó, most már annyira szeretem, tuti, vele fogok összeházasodni, és lefekszünk, és aztán szakítunk, és aztán jön a következő, és vele is lefekszem, és akkor a következővel is, mert teljesen jó szándékom, hogy szeretetből teszem is, és hogy miért ne. És akkor már ott vagyok, hogy nem tudom, 4 fiúval lefeküdtem, mire érkezne az igazi. Tehát szerintem az első az az, hogy a szex az a házasságban van biztonságban, ez a teljes önátadás nem tud megvalósulni akkor, hogyha csak egy pár kapcsolatban vagy. Szerintem emiatt, hogy ez egy férfi és egy nő házasságban történő egyesülése, és ez egy, tehát a járás az nem egy elég elköteleződési faktor ahhoz, hogy ez a teljes önátadását létre tudjon jönni. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy ez a férfi és nő házasságban történő szent szövetsége, és amíg nem vagytok összeházasodva, és azt hiszitek, hogy örökre együtt lesztek, ami lehet, hogy úgy is lesz, de akkor tessék megkérni a kezét, tessék megvárni a gyűrűt, és akkor utána.
De akkor ez alapvetően egy önvédelem, nem, hogyha jól értem, vagy mondtad is, hogy védjük a szívünket, hogy gyakorlatilag igen, ne törjön
igen,
össze.
Igen, ez abszolút önvédelem szerintem. Hát meg a másikat is véded azért. Meg szerintem ez egy óriási csapda, hogy akivel lefekszel, összekötnek a hormonok, és lehet, hogy nektek nem kéne együtt lennetek, és így nem tudom, el vagytok még 3 évig, de egy olyan fiúval vagy, akivel nem kéne együtt lenned, csak a hormonok meg a szex miatt nyilván jó vele lenni, de közben meg már lehetnél azzal a fiúval is, akivel utána örökre leszel, szóval ez tényleg abszolút szerintem egy ilyen önvédelem.
Na de akkor nekem felmerül a kérdés legalábbis, hogy ha már önvédelem, akkor mi a fontosabb, vagy melyik fáj jobban? Tehát egy olyan érzelmeken alapuló, akár több éves kapcsolatban a szakítás, ahol nem volt szex, vagy pedig egy éjszakás valami. Úgyhogy többet nem találkozol az illetővel, mert én nekem a saját tapasztalataim alapján az utóbbi az jóval kevésbé viseli meg az én szívemet legalábbis.
Én nem hiszem, hogy egy szakítás jobban fájna akkor, hogyha úgy jártatok, hogy nem volt szex. Mert nem hiszem, hogy akkor jobban fáj. Vagyis kicsit nekem ez jön le a kérdésedből. Az egy éjszakás kalandokat, azokat nem tudom, nem próbáltam is, soha nem is fogom, remélhetőleg. De hogy nem hiszem, hogy egy szakítás akkor jobban fáj, hogyha úgy szakítotok, hogy ja, hát csak érzelmi alapúval.
Azt én sem hiszem, csak azt mondom, hogyha önvédelemből nem szexelünk, annak szerintem így nem sok értelme van, hogyha én magamat meg akarom védeni, és nekem ez az elsődleges célom, hogy a szívemet védjem, akkor én inkább nem szállok bele egy párkapcsolatba, mert az jobban fáj.
Ja, értem.
Akkor is, ha nincs szex.
Hát ha emiatt nem lépsz párkapcsolatba, akkor nem tudom, hogy hogyan ismered meg majd azt a fiút, vagy hogy érted, szerintem ez nem tudom.
Ebben igazad van, de hogyha így gondolkozunk, akkor az önvédelem az gyakorlatilag, hogy mondjam, nem érzem úgy, hogy valid lenne. Tehát
talán, hogyha csatlakozhatok, én kicsit kacifántosan tettem fel az előbbi kérdést itt a Bibliával kapcsolatban, de hogy én azt nem értem egészen, és azt hiszem, hogy itt kapcsolódik az önvédelemhez ez a téma, hogy hol van ennek a hitbéli, mély, meggyőződéses alapja. Tehát, hogy számomra ez mondjuk egy, de lehet, hogy én láttam rosszul, egy majdnem, hogy 20-rangú kérdés adott esetben.
Egy életvezetési tanács, hogy...
Mi ezt úgy látjuk, hogy ez valami nagyon gyakor...
Mármint mi a 20-rangú kérdés?
Az, hogy házasság előtt szexelünk vagy sem, és hogy ennek az érvelésnek, az egyház érvelése azért nagyon gyakorlatias, nagyon bölcs, de alapvetően mégiscsak egy ilyen így védünk meg téged, így lesz sikeres a te életed, így nem csúsznak be hibák, nem kerülsz kísértésbe, nem lesznek veszélyek. Tehát, hogy...
Én azt hiszem, hogy az egyháznak az ilyen tanácsait, vagy törvényeit egyre inkább igazolja a manapság az orvostudomány és az összes többi tudomány, úgyhogy én annyira azt érzem, hogy amit az egyház mond, az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon ajánlott tanács, és hogyha nem tartja be az ember, akkor annak lesznek következményei, és érdemes szerintem elgondolkozni ezen, hogy tényleg most itt szembe vegyünk-e a törvényekkel, mert mindenkinek joga van azt csinálni, amit szeretne, és ezeket az egyházi törvényeket sem kell betartani, úgyhogy szerintem azok inkább ilyen tanácsok, mint van ez a gyönyörű metafora, vagy ez a gyönyörű kép, hogy a korlát az igazából azért van ott a tetőn, hogy korlátozza a kilátást kicsit, viszont cserébe nem esel le, és hogy nyilván átlépheted, és leugorhatsz, és azt csinálsz, amit szeretnél, de De én tényleg azt látom egyre inkább a kis 23 évem alatt, hogy az egyháznak a parancsai azok nem véletlenül vannak úgy, és amiket eddig így nem annyira vettem komolyan, akkor bárcsak komolyabban vettem volna.
Tehát akkor ez a gyakorlati életben sikerre vezet, ez a, hogyha
szerintem betartod. Igen.
Ez az alapja annak, hogy te szerint élsz.
Igen. Vagy így sérül kevesebbet az ember szerintem.
Ezzel én még mindig nem tudok egyet érteni, de mindegy.
Bocsánat, hogy kicsit elvittem. Lehet, hogy nem csatlakoztam
igazából. Nem, igazad van, csak én ebben nem, tehát ebben nem értek egyet, hogy így kevésbé sérül az ember. Mert például, és akkor most ez megint személyes, de hogy én is nagyon féltem magamat, amit egyébként én nem tartok valami keresztényinek, hogy féltem magamat, meg féltem a kis szívemet, mert végül is az élet az kockázat, és az, hogy én átadom magam egy másik embernek, és megbízom benne, akkor is, hogyha nincs még gyűrű az ujjamon, azt én alapvetően nem érzem egy ördögtől való dolognak, sőt, úgy érzem, hogy én a szeretett kapcsolatunkban, ami mondjuk van közöttünk, átadom magamat neki minden értelemben, és tudom, hogy lehet, hogy ott fog hagyni, és lehet, hogy ebből nem lesz házasság, de én most úgy érzem, hogy nagyon-nagyon szeretem őt, és bevállalom azt, hogy igen, lehet, hogy 2 év múlva, vagy 5 év múlva tele fogom sírni a párnámat miatta, de nem baj, mert szeretem, és akkor is szeretni fogom, amikor 5 év múlva sírok. Azért fogok sírni, mert szeretem.
Nekem is volt egy ilyen hozzáállásom, aztán a szakítások után rájöttem, hogy hát igen, ez azért tényleg annyira fáj, mint amennyire én lehet, hogy ezt, ha előre tudom, akkor ezt így nem vállaltam volna be. Nem tudom, hogy láttátok-e a második szüzességes videómat. Az pont erről szól, hogy akinek már így megtörtént az első szexuális együttléte, vagy aki úgy azért nem teljesen szűz, akkor kap egy ilyen tiszta lapot, és hogy ezt bármikor újra lehet kezdeni. Ezt szokták mondani, hogy én ezt kevésszer hangsúlyozom, vagy hogy nem mondom ezt elégszer ezt a lehetőséget, és hogy akik már nem szűzek, azok ilyenkor most szomorúan meghátrálnak, hogy de kár, mi erről már lecsúsztunk, pedig szerintem ez az egyik legszebb dolog a mi hitünkben, hogy ez hogy tiszta lapot kapunk, és hogy Jézus így megbocsát, és azt mondja, hogy menj, és többet ne vétkezz. Szerintem ez egy gyönyörű dolog, ezt csak itt megjegyzem, illetve elfelejtem. Úgyhogy bocsánat, vissza is adom a szót.
Ebben egyetértek, ez egy szép.
Ehhez kapcsolódóan volt egy kérdésünk, hogy mennyire érzed azt, hogy azzal, hogy te kiállsz, és hirdeted, hogy neked ez megy, hogy te tisztán élsz, és hogy te betartod a helyes utat, és egy követendő példaként állsz elő, hogy esetleg nem gondolod-e azt, hogy ezzel bűntudatot gerjesztesz azokban a testvéreinkben, ha mondhatom így, akiknek ez nem sikerül, vagy akik, ne adj Isten, ezzel nem értenek egyet, és hogy valamiféle nyomást helyeznél ezzel a nézőkre, úgy, hogy közben látjuk, hogy ez a kérdés számunkra, mert erről mi nem beszéltünk, egy marginális kérdésnek tűnik az egészhez képest, tehát az evangéliumhoz képest.
Hát akiben ez bűntudatot kelt, ez már egy jó lépés, mert akkor elmegy, meggyónja, és lehet, hogy akkor innentől most ezt úgy fogja csinálni, hogy ezt csinálnia kellene. Ezt nem értem igazából ezekben a negatív kommentekben, hogy annyian jönnek, és írják ezeket, hogy jaj, hogy ezt csak azért mondod, mert keresztény vagy stb. És hogy ők mennyire boldogak így, hogy ezt és ezt csinálják, de hogyha ők így boldogak, és így szeretnék élni az életüket, hogy nem tudom, egy éjszakás kalandok, vagy hogy lefekszenek a 6. barátjukkal is, akkor csinálják azt, és ha ebből nincsen bűntudat, akkor igazából erre nem nagyon tudok mit mondani, akiben én bűntudatot keltek, mert hogy én ezt tisztán csinálom, és tisztán szeretném csinálni, akkor szerintem az már egy jó jel.
De abban akkor azért egyetérthetünk, hogy végül is ez annyira azért csak nem fontos. Tehát az evangéliumhoz képest, és ahhoz képest, hogy valaki igyekszik jó keresztény és jó hívő lenni, ahhoz képest ez tényleg egy marginális kérdés. Szerintem, ahogy te is mondtad, hogy nem hitbéli meggyőződésen alapul, hanem inkább egy gyakorlati dolog.
Igen, a 15 évem közül azt hiszem egy volt Isten, tehát a többi 14 az nem a vallásom miatt van így. Hát szerintem bűn és bűn között nincsen olyan nagy különbség. És ezt így nem mondhatnám, hogy ez most csak egy ilyen kis picike része is, hogyha az ember mellette jótékonykodik, meg szent misére jár, stb., akkor ez így nem is számít annyira, mert akkor így elég könnyű emögé szerintem bebújni, és így a lelki ismeretet megnyugtatni, hogy nyugi, ez nem olyan nagy baj, amíg jó keresztény vagy. Szerintem bűn és bűn között nincsen olyan nagy különbség. És nyilván keresztény létünknek vannak még nagyon fontos dolgai ezen a tisztaságon kívül. De szerintem nem mondhatjuk azért erre azt, hogy ez ilyen kis picike része az egésznek.
Tehát akkor azt akkor mondhatjuk, hogyha én odadom magam annak az embernek, akit szeretek, és amit mondtam, hogy én megbízom benne, és lehet, hogy nem ő lesz majd életem párja, de most megbízom benne, akkor ez végül is bűn.
Szerintem igen, mert ennek a teljesen átadásnak tényleg házasságban kell történnie, szóval, hogyha most ez... ezt nehéz jól megfogalmazni, mert olyan, mint a magamat ismételném, pedig igazából nem azt szeretném csinálni. Szóval nem a szeretet része a bűn, hanem hogy nem megfelelően történik, mert nem csak szexuálisan lehet kifejezni a szeretetet, és rengeteg szeretetnyelv van még, 5, az rengeteg, úgyhogy máshogy is ki lehet fejezni is.
Ez mondjuk így van. Bár azért van egy olyan formája, vagy egy olyan foka, szerintem inkább foka talán a szeretetnek, amikor én legalábbis azt érzem, hogy most már szeretném így is kifejezni, mert nem tudom már máshogy kifejezni azt, hogy én megbízom benned.
Szerintem ez nem tud teljes bízalom lenni, hogyha azért egy kicsit mégis ott van az, hogy mi van, hogyha ebből baba lesz, és 17 évesen szülnem kell egy kis babát, vagy mennem kell abortuszra, amivel nagyon-nagyon nem értek egyet. De ez most megint egy más téma. De szerintem ez a teljes bízalom az nem tud megvalósulni egy párkapcsolatban, mert az még egyszerűen nem az az elköteleződési szint. Hiába vagytok együtt 2-3-4-5 éve. Szerintem attól ez a bizalom, az értem, hogy ilyen nagyon jó szándékú, és egy szeretetből fakad, de szerintem ez még nem teljes.
Hát akkor el kell gondolkodni a házasságon ezzel a fiúval, ha jól értem, hogyha az a következő lépés, hogy már csak az van hátra, és volt ezzel kapcsolatban is egy kérdésünk, hogy ez lehet, hogy ilyen kis gyerekes gondolat, de hogyha csak a házasságban lehet megélni a szexualitást, akkor nem gondolod-e, hogy esetleg, akik már nagyon szeretnének egy jót szexelni, azok a fiatalok esetleg
csak lehet,
pont a szex miatt
össze.
Fognak csak összeházasodni, pedig ugye pont nem az lenne a lényeg.
Pedig ja. Ez egy komolyabb dolog, szerintünk azért.
Amúgy szerintem ez egy nagyon aranyos kérdés, ezt többen szokták tőlem kérdezni, és egy kicsit mindig kinevetem őket igazából. Mert annyira aranyos szerintem ez a gondolatmenet, hogy valakinek annyira fontos a szex, hogy akár házasodni is képes érte. Szóval én nem gondolnám, hogy van olyan házasság, aminek tényleg az a fő mozgató rugója, hogy jaj, végre akkor most miatt szexelni fogunk, és de szuper. És persze menjünk az oltár elé, nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen helyzetbe kerül. Hát ha meg igen, hát akkor remélem boldog lesz a házassága, és sok szerencsét.
Meg a másik az, hogy nyilván ez alapvetően nem keresztényi probléma, de azért látjuk, hogy manapság a házasságok jelentős hányada válással végződik. És értem, hogy azért egy komolyabb elköteleződés alapvetően, mint az, hogy 6 éve járunk, de azért mégiscsak én például nem biztos, hogy 100%-ig biztos lennék abban, hogy most akkor, ha lenne egy férjem, biztos lehetek benne, hogy nem fog elhagyni soha, mert azért elég sokan válnak. Mennyivel?
Igen, ez is egy érv szokott lenni a házasság előtti tisztaság mellett, hogy a házasság kötések száma csökken, a válások száma nő, és igazából az egy tök jó garancia is arra, hogyha az a fiú nem fekszik le veled, akibe fülig szerelmes, és akit feleségül akar venni, veled nem fekszik le házasság előtt, akkor valószínűleg mással se fog házasság után. És erre vonatkozó statisztikák is vannak, hogy akik szüzen házasodnak, nekik azt hiszem 73%-uk nem is válik el. Tehát, hogy
én ezt maximálisan elhiszem, de emlékszem, hogy mikor néztem a videódat, ezen az évben én borzasztóan kiakadtam, mert...
Mármint melyiken?
Ezen, hogy a 73% az nem válik el azok közül, akik szüzen házasodnak.
Meg szerintem itt az is egy nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy ők akkor szex helyett beszélgetni fognak, és randizni fognak, és tényleg annyira megismerik egymást. Én ezt így saját példából érzem, hogy akiknél például, nem tudom, ilyen 3 hónap után bejön a szex, így a barátnőim körében, ott így a kommunikáció egy kicsit azért megreked. És ezt is bizonyítják már a pszichológusok, stb., hogyha ez nem a maga idejében történik, akkor tényleg ezt a kommunikációt vágja el, meg azért a szex az egy elég nagy motiváció erre az ismerkedésre. És igen.
Hát szerintem azért lehet ezt okosan csinálni, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy attól még azért lehet beszélgetni, és lehet ugyanúgy eljárni randizni, és lehet mondjuk akár hónapokig nem szexelni, és minden nap találkozni, úgyhogy az ember már amúgy szexelt. De hogy a statisztikára visszatérve, hogy azért én ebben mindig úgy éreztem egy csúsztatást, hogy valószínűleg azért házasodnak Susan, mert hogy keresztények, vagy nekik ez fontos.
És hogy a keresztények
és a keresztények nem válnak. Igen, és lehet, hogy egyébként egyáltalán nem boldog az a párkapcsolat, vagy ez a házasság, és azért elég sok ilyet látunk.
Ezt a kutatást nem keresztény körökben csinálták, úgyhogy nem kifejezetten keresztényeket kérdeztek meg. De azt nem tudom elképzelni, hogy valaki nem keresztényként miért dönt így, úgyhogy le a kalappal
előtte. Tehát azt mondjuk mondták, hogy én ateista vagyok, de Susan házasodtam. Tehát...
Nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez milyen közegben történik egy ilyen döntés, hogyha valakit nem.
Tehát azt hiszem, hogy nem csak keresztényeket kérdeztek meg, de hogy azok, akik azt mondták, hogy Susan házasodtak, azok szerintem nagy eséllyel azok.
Nem tudom, én úgy emlékszem, hogy nem. Most nem tudom, ezt a kutatást már régen olvastam, de valahova be van linkelve, úgyhogy meg fogom nézni, de azt hiszem, nem tudom.
Ezeket a kutatásokat a Miriam videója alatt mindenki megnézheti. Én azért nem szeretem ezeket, mert azért, hogyha valakivel együtt vagy, és nem kell a feleségednek lennie, ahhoz, tehát mi is Krisztinával 10 éve ismerjük egymást, tehát x év után bármilyen emberi kapcsolatodba úgyis jön majd, beüt a krak, tehát hogy azt, hogy utána ebből hogy jössz ki, én nem gondolom, hogy alapvetően azzal függne össze, hogy most akkor hogy jöttetek össze. Hát, hogyha együtt vagy valakivel 30 évig, akkor biztos, hogy lesz mély hullám abban a kapcsolatban. Tehát, hogy azt, hogy utána hogy adjátok meg, nem hiszem, hogy összefüggésben van azzal, hogy szexeltetek-e a házasság előtt, vagy sem.
Szerintem összefüggésben van. Mármint nyilván nem az egész ettől függ, de hogy akkor megtanulnak kommunikálni, a konfliktusokat kezelni. Ezt azt hiszem egyik atya mondta, hogy aki vár, tehát hogy aki tisztán él, tisztán járnak, náluk nincsen ez a békülős szex, hanem hogy így megbeszéljük rendesen dolgokat. Jó, ez csak egy példa volt, de hogy tehát a konfliktusokat megtanulják rendesen kezelni.
Azok, akik betartják ezt, és tényleg úgy élik az életüket, ahogy te is mondod, hogy járnak, nem tudom, 5-6 évig, nem szexelnek.
Most szerintem amúgy ez az 5-6 év, az rengeteg. Tehát én most látom, hogy én szerintem max. 3 évet szeretnék járni. Tehát ez a járogatása, én annyira nem értek egyet. Az én szüleim egyetemet házasodtak össze, az orvosi egyetemre jártak, én is az orvosi egyetemen születtem, tehát ezt orvosi nem is meg lehet csinálni, akkor igazából nem lehet itt hivatkozni arra, hogy még egyetemisták vagyunk, és hogy most azért szeretnénk lefeküdni, mert nem tudunk összeházasodni. Meg ezt is szokták mondani, hogy egy esküvő annyira sokba kerül, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni, és ezért inkább lefekszünk. Tehát láttam az Egri csillagok filmben, hogy egy erdőben össze lehet házasodni, ez nem kerül több 100 000 forintba, és nem hiszem, hogy ezzel múlnának itt a dolgok.
Ez mondjuk így van, szerintem is. Akkor csak 3 évig járnak, akkor pontosítok, vagy kijavítom magam, tehát akkor járnak mondjuk 2-3 évig.
Mert azért kell, hogy megismerjék egymást.
Azért valamennyi kell, nem? És ugye mind a ketten gondolom, hát jó esetben vágynak egymásra, és ezért vágynak arra, hogy lefeküdjenek egymással ez alatt a 3 év alatt is, minden nap, mondjuk. Mert azért, ha egészségesen működnek,
igen,
és
ez egy olyan harc, amit így randira meg kell vinni.
Igen, akkor ők minden nap gondolnak arra, hogy jaj, de jó lenne lefeküdni, de nem tesszük. És beleivódik az ő tudatukba, hogy nem szexelünk. És utána mondjuk ott állnak a nász éjszakán, és akkor meg most akkor szexelünk. Ugye a házasságot el is kell hálni, szóval elméletileg nász éjszakán úgy illene, és nyilván gondolom ki lehet ezt tolni későbbre, de hogy akkor egyszer
az
csak...
Az nem jó halogatni szerintem ezt.
De hogy egyszer csak így át kell kattintani az agyukban azt, hogy akkor ők most már szabad.
És hogy ebből ne legyen lelkiismert fuldere.
Igen, és hogyha ő megszokta azt 3 évig ezzel a lányjal, meg mondjuk előtte, most a fiú, de fordítva is, vagy mondjuk még előtte, még mondjuk megint 3 évig az előző kapcsolatában, meg még azelőtt 2 évig az előtti kapcsolatában, tehát gyakorlatilag soha nem szabadott szexelni, most szabad. És azért én a tapasztalataim alapján úgy érzem, hogy a szex az eléggé, tehát ez egy olyan tudatalatti dolog, jön elő akkor, amikor az ember szexelmált, ez egy ösztön, ami működésbe lép, és akkor csinálod. És oké, hogy ő racionálisan tudja, hogy most szabad, és most jó, és most Isten is engedi, és most ez nagyon szép, amit mi csinálunk, de tudatalat meg az ivódott belé, hogy ez nem szabad. És hogy tud ezek után egy jó szexuális élet kibontakozni, ráadásul úgy, hogy valószínűleg mindketten szüzek, ha a te ideádból indulunk ki, tehát nulla tapasztalatuk van, azt tanulták meg, hogy nem szabad, és ott állnak, hogy fog ez menni.
Először is én úgy hallottam, hogy mindenki szüzen kezdi. Szóval ez egy fejlődési folyamat, és ha egy olyan emberrel éled ezt meg, akár az elsőt, hogy mindketten szüzek vagytok, de előtte rendesen megismertétek egymást, és nagyon-nagyon szeretitek egymást, szerintem akkor ez bőven egy előny, hogy ezt együtt tanuljátok meg, és együtt fejlődtök ebben. Tehát most az, hogy előtte gyakorolt-e rajtam kívül még 16 lányjal, az nekem nem pozitívum. Szerintem ez igen, az csak jó, ha mindketten szüzen. Viszont én azt hallottam, hogy az együttalvásnál van ez a probléma, amiről te beszélsz, hogy amikor ugye együtt alszanak, és akkor lehetne ezt a vágyat tettekre fordítani, hogy most akkor legyen valami, ha csak valami kicsit is, de hogy tényleg azért csinálnak valamit, és akkor ezt így kiírtják magukból ezt a vágyat, hogy nem, itt most nem lesz semmi, és hogy utána vannak házaspárok, akik arról tettek tanúságot, hogy mivel ők együtt aludtak, és ezt nagyon ügyesen, tisztán kibírták, ezért utána a házaspárként is azon kapták magukat, hogy most a kanapén filmet néznek, mihet mást is csinálhatnának. Úgyhogy ezért mondják azt szakemberek is például, hogy ne aludjanak együtt azok a párok, akik nem szeretnének szexelni. Viszont én nem gondolom azt, hogy akik mondjuk nem együtt alszanak, hanem úgy randíznak, hogy nem tudom, elmennek evezni, vagy sétálni, vagy stb. Ott ezt nem tudnák ezeket a vágyakat tettekre váltani mondjuk egy kávézóban. Tehát szerintem ott ez a vágy ez inkább csak így növekedik, vagy én nem gondolom, hogy ez egy ilyen sima randizós kapcsolat során ebből ilyen hátrány lenne később. Ezt most nagyon furcsán fogalmaztam, de remélem, hogy...
Én azt hiszem, hogy ezt most értettem, és nekem ez logikusnak is tűnt, az az igazság.
Nekem is, tehát én is értem, de tehát lehet, hogy így könnyebb, de azért attól még benne van a tudatában az, hogy nekünk nem szabadna, akkor se, hogyha olyan helyzetbe
kerülnénk. De nem is csinálják. Tehát, hogy tudják, hogy nem is, és nem is.
Mi van akkor, ezt kicsit provokatívan tőled is, mint személyesen kérdezzük, mi van akkor, ha esetleg ez nem sikerül? Tehát akkor te arra rakod föl a karrieredet, itt mint egy apologéta, vagy influencer, vagy profétanő, vagy akárki, hogy ez, hogy én szüzen a nászútig. Mi van, hogyha egyszer csak másfél év után dur, mondtad, hogy jön a vágy, és bukás, igen. Akkor no para, második szüzesség?
Szerintem igen, de én úgy érzem, hogy tehát már akkora kísértéseket kibírtam, hogy ennél igazából már nem lett nagyobb. Nem tudom, hogyha eddig sikerült, ezt nem tudom amúgy, ezt én egy csodának élem meg, hogy 23 évem alatt, nem tudom, voltam szerelmes mondjuk egy 5 évig így konstans, nem tudom, mire mondják ezt
a szót. Egy
nem, többe, nem egyszerre, hanem egymás után. Értitek? És hogy ott azért voltak ilyen óriási kísértések, és hogy azt kibírtuk, szerintem akkor itt már nem lesz gond. Meg én most már úgy tervezek, hogy a következő muki az tényleg az igazim lesz, akihez feleségül megyek, úgyhogy én úgy érzem, hogy ezzel itt tényleg nem lesz gond. Nyilván kísértések lesznek, és azokat ugyanannyira nagyon nehéz ezt kibírni, de én most már egyre tisztában szeretném a kapcsolataimat. Szóval a legutolsó muki, akivel jártam vele, 3 hónapig nem is csókolóztunk, szóval én most már ennyire szeretném ezt komolyan venni, és egyre nő a szívemben a vágya tisztaság iránt. Úgyhogy korábban nem úgy csináltam a párkapcsolataimat, ahogy most szeretném. Ezt nem tudom, miért mondom el. De hogy igen, nem félek attól, hogy el fogok bukni.
És mi az, ami még belefér? Tehát akkor azt mondtad, hogy 3 hónapig még csak nem is csókolóztatok.
Mondjuk az szerintem egy elég szélsőséges példa is.
Vagy azért azt szerinted is túlzás volt.
Hát nem, egy óriási lecke volt, és a következő fiúval is ki szeretném ezt próbálni, hogy milyen így tényleg úgy járni valakivel, akivel csók nélkül is nagyon-nagyon jó lenni, és akivel
hát ez
úgy
egy barátság.
Is, Nem, abszolút nem. Pont ez az, hogy ilyenkor kiderül, hogy tényleg az ilyen testi dolgok nélkül is működik a szerelem, és hogy úgy is lehet-e szerelmesnek lenni, és boldog párkapcsolatban élni. Szerintem ez tényleg egy óriási lecke, amit inkább minden párnak ki kéne próbálni, hogyha 3 hónapig nem is, akkor mondjuk egy hónapig, vagy ilyesmi. De ez tényleg egy óriási lecke volt.
Megint egy ilyen aranyos kérdésem lenne, hogy akkor honnan tudtátok, hogy ti jártok? Mert most...
A járáshoz kellett egy csók, igen.
Ja, tehát, hogy 3 hónapig udvaroltatok egymásnak, kerülgettétek egymást, és aztán... Tehát a járás végül is a csókkal indul.
Nem feltétlenül, de szerintem azért úgy kéne lennie. Nem tudom elképzelni azt, hogy jönünk abban, és most akkor járunk. Igen, szia.
Na, erre
de akinek ez belefér, szerintem ez bőven tiszteletre méltó. De nem nagyon akarok erről mesélni, de...
Akkor nyugodtan nem muszáj, utasíts ja. vissza.
Oké. Okay. Akkor inkább erre nem válaszolok.
Jó, de arra válaszolsz, hogy mi az, ami akkor most így belefér. Tehát ha lenne egy muki, tehát akkor csókolózni az szabad. Még nem.
Én igazából nem tudom erre a kérdésre, nagyon sokáig kerestem a választ, és ezt tényleg nagyon sokan is szokták kérdezni, privát üzenetben vagy kommentben, és ez igazából olyan, amire senki nem fogja megmondani konkrétan a választ, és egyszer egy papnak az előadásán hallottuk, hogy ott van a határ, ahol mi azt magunknak megszabjuk, és szerintem ez egy ilyen borzalmasan rossz tanács volt, mert igazából hallottam ilyen keresztény hozzáállásokat, az ilyen, nem tudom, ti hallottátok az ilyen keresztény közegekben, hogy amiből még nincsen baba, az még bőven belefér. Úgyhogy hát akkor próbáljuk meg ilyen hátsó kapukon megjárni ezt a dolgot, és én annyira nem értek ezzel egyet, mert igazából ennek már pont az a lényege. Szóval ez a méregetéssel én nagyon-nagyon nem értek egyet, és szerintem borzalmasan káros.
Na jó, de azt mondod, hogy kapsz ilyen privát üzeneteket, és számomra ez valahogy annyira abszurd, vagy nekem ez olyan béna, hogy most akkor én egyetértek azzal a pappal, hogy te érezni fogod, hogy hol a határ, és...
De
és,
szerintem nem, mert akkor mindig egyre többet akarsz.
Oké, de most akkor...
És mindig tolod ki a határ.
Valaki rád ír, mert mi most azért elsősorban nem azért kérdezzük ezt, hogy a mi személyes életünkben ezt feltétlenül ezt szerint cselekedjünk után, de valaki rád ír azzal, hogy te adj neki tanácsot, hogy meddig mehet el. Valahol szerintem ez olyan távol áll, tehát ez már maga a farizeizmus, vagy ez az Ószövetség, ez valamiféle csepürágásnak tűnik nekem, igen, hogy az írást próbáljuk lefektetni, hogy szombaton csak ennyit lehet lépni, inkább, igen. De csak azért lehet ennyit lépni, hogy nehogy véletlenül annyit lépjünk, amennyit már nem lehet lépni.
Igen.
És nekem az egészszel valahogy ez az ilyen érzésem, hogy olyan statisztika, 73%, most akkor... orális szex, anális szex, ha kiveszem, ha betesz, tehát, hogy olyan abszurd.
Szerintem nagyon-nagyon káros ez a hozzáállás tényleg is, és igazából nekem még ez egy óriási érv a házasság előtti tisztaság mellett, hogy azok a házaspárok, akiket én ismerek, és szűzen készültek a házasságra, ők mind együtt vannak még, és ha ők ezt kibírják, és olyan házasságuk van, amire én iszonyatosan felnézek, akkor én is teljesen ki szeretném bírni, és nekem most már a csók lesz a határ.
Én ezt mondjuk megint lecsapnám azzal, hogy ők valószínűleg komolyabban veszik a hitüket, és akkor lehet, hogy nem azért nem válnak el, mert hogy válni nem szabad, hanem mert alapvetően szerintem is könnyebb lehet úgy együtt élni valakivel, hogy van egy közös alapotok, és mindketten így a keresztényi értékeket komolyan veszitek, és mondjuk adott esetben nincsenek olyan konfliktusok, amik mondjuk egy ateista vagy egy vegyes párnál lehetnek. De én ezt nem fel, vagy szerinted ki lehet ezt hegyezni arra, hogy ez azért van, mert ők nem szexeltek, ez csak azért van.
Nyilván nem csak azért van, de nekem ez egy ilyen óriási pró érvem mellett, hiszen az én ismertségi körömből ez így van, és ebből én azt a következtetést le tudom vonni, hogy jó, ha jó házasságot szeretnék, akkor én sem fogok lefeküdni vele, és ez igazából egy olyan, ami hosszú távon éri meg, és szerintem a 21. században, ebben a rohanó világban egyre kevesebb az ilyen dolog, amilyen hosszú távú jót nézzük, és távolabbra nézünk, hiszen itt ahhoz vagyunk szokva, hogy bármit azonnal megkapunk, bármi azonnal betölt, egyre gyorsabb az internet, stb., és hogy azonnal. És ezért nehéz ez, hogy itt igazából a hosszú távú célt nézzük, és nekem csomószor volt az az ilyen párkapcsolataimban, amikor én úgy éreztem, hogy jó, én ezt most nem fogom kibírni, és most már feküdjünk le, mert ez igazából nekem most már tényleg nagyon nehéz, és akkor el tudtunk arról beszélgetni, hogy mi boldog házasságot szeretnénk, és azért döntöttünk így. És amikor ezt az ember tudatosítja, szerintem akkor kicsit könnyebb.
A második szüzességhez lenne egy kérdésem, hogy ugye a miért legyél szűz érvelésbe az egyik legerősebb érv, hogy a biológiai odakötöttség a másikhoz, akivel lefekszel, a hormonok, mint egy horcrux, ott hagyod a lelked egy darabját, és tényleg biológiailag is, amikor újra találkozol vele, akkor beindul valami, pláne ha az első emberről van szó.
Igen, csak itt megjegyezném, hogy ez igazából csóknál is termelődik, tehát ez a hormon, de ott itt nyilván nem annyira, tehát hogy ez nem csak a szexuális együttlétnél van, hanem mondjuk, hogyha már ott ilyen petting vagy ilyesmi történik, akkor is működnek ezek a hormonok.
Hát az is szexuális ember... együttlét.
Ja, igen, csak valaki azt hiszi, hogy ez még belefér, és annak mondanám, hogy hát igazából...
A pettingre feltétlenül térjünk vissza, mert ehhez is volt ilyen kérdés. Csak annyi, hogyha biológiailag ez oda láncol a másikhoz, akkor a második szüzesség, akkor ez biztos, hogy ez létezik? Tehát, hogyha ez biológiailag onnantól vége, hogyha te valakivel egyszer lefekszel, akkor ugye annyi hormon, akkor ez még második szüzesség ezt is szerinted felül tudja írni?
Mármint ezeket a hormonális kötéseket szerintem nem fogja feloldani az, hogy te kimondod, hogy innentől tisztán. Tehát attól még ugyanannyira nehéz lesz, sőt, lehet, hogy nehezebb lesz, hiszen te pontosan tudod, hogy miből maradsz ki, és hogy mire mondasz most egy ideig nemet. Hát igazából nem tudom, miért szerinted akkor mit kellene csinálni egy olyan embernek, aki már lefeküdt valakivel, megbánta, de onnantól már nincs mit csinálni, tehát nem mehet vissza az exhez, hogy jó, most akkor már lefeküdtünk, akkor mindentől most már maradjunk együtt, vagy nem tudom, hogy ezt hogy érted, mert a kérdésnek van egy kicsit egy ilyen oldala is, hogy ez olyan, mintha egy kicsit ilyen válveregetés is lenne, semmi baj, akkor innentől majd minden jó lesz.
Igen, igen, hogy a második szüzességnél mondtad, hogy milyen jól le lehet rakni, de az első érvelésben meg pont ez az érv, hogy ezt onnantól már nem lehet lerakni, és hogy én itt valamiféle paradoxont érzékelek, de lehetséges, hogy ezt a hit által és az isteni kegyelemmel és a bűnbocsánat szentségében ezt fel lehet oldani, én ezt nem vitatom, csak hogy
a hormonokat.
Hát azokat
csak hogy számomra lenne, de... mintha lenne itt valamiféle ilyen diszonancia.
Igen, hát a második szüzesség az nem úgy van ott, mint egy opció, hanem inkább azoknak, akik mondjuk erről nem hallottak soha. Tehát ha úgy mész bele egy párkapcsolatba, hogy nem baj, ha nem sikerül kiállni, mert akkor jön a második szüzesség, akkor ez így nagyon-nagyon nem helyes, és akkor tényleg ott van ez a paradox része, de hogyha valaki mondjuk életében nem hallott erről a lehetőségről, nagyon sok ilyen komment szokott érkezni, hogy de kár, hogy erről nem hallottam eddig.
Erre nem gondoltam, és, tényleg.
És ezért van ez szerintem ez a második tisztaságos dolog. Nem tudom, én még szűz vagyok, nem feküdtem le senkivel, de szerintem nagyon-nagyon jó lehet egy olyan embernek, aki azt hitte, hogy most ezzel tényleg mindent elrontott is, és jön egy olyan lehetőség, hogy nem, kezdheted innen előről.
Ugye még azt szeretném megkérdezni, hogy ha csak csók, akkor hogy tudjátok, hogy passzoltak? Mert azért van olyan, hogy két ember nem, tehát hogy egyszerűen nekem vele nem.
Amúgy én ezt nem tudom elképzelni, és még nem tapasztaltam olyasmit, de voltam a krakói ifjúsági világtalálkozón, és ott egy keresztény szexológus nő tartott egy előadást pont erről, hogy az, hogy szexuálisan kik illenek össze, az egy csókból, egy táncból már bőven kiderül. Tehát ahhoz nem kell még jobban így testileg megismerni egymást, hogy ez kiderüljön, hanem ez már látszik egy csókból. Én nem tudom elképzelni, hogy milyen egy rossz csók, de abból is kiderül már.
Hú, én tudom.
Na, de és akkor ez egy létező jelenség.
Igen, de az az érzésem, hogy ezeknél a keresztény fiataloknál, akiknek elő van adva, hogy nem szexelünk, majd házasság után. És ugye ők általában szüzek is, és úgy képzelik el, legalábbis akiket én ismerek, vagy akikkel beszélgettem, hogy ez valami csodálatos, gyönyörű, szép dolog lesz. És én meg most nem azt mondom, hogy ezt 100% biztosra ki tudom jelenteni, de azért erőst azt gondolom, hogy amit már mondtam is, hogy ott fognak állni a nász éjszakán, és szar lesz. Tehát én szinte fogadni mernék, hogy valószínűleg mindenkinek szar lesz.
Nem hiszem. Egy, amit még gyorsan ide hozzáfűznék, hogy szerintem azok az ilyen keresztények, akiknek ez így elő van adva, hogy fogalmaztál, hogy nem fekszünk rá senkivel, szerintem ők egy, tehát ha tényleg szerelmesek lesznek is, és ott lesznek, hogy mi tisztán kezdjük a párkapcsolatot, akkor előbb-utóbb maguknak rá kell jönni arra, hogy ezt nem azért csinálják, mert nekik ez elő van adva, hanem hogy emögött egy sokkal, sokkal erősebb személyes meggyőződés van annál, hogy én ezt egyszer hallottam is, előadták nekem is, hogy ezt így kell csinálni, pont. Szerintem itt a törvénynek már nincsen akkora ereje, hogy simán arra lehessen hivatkozni. Tehát, hogyha ezt nem személyesen döntenek így, akkor nem fognak szűzen házasodni. És az én keresztény barátaim és barátnaim közül, tehát mondjuk a 20-ból 2 van, aki még mindig szűz. Úgyhogy a keresztények is itt rengetegen elbuknak, azok, akiknek ezt így előadták, mert nem személyes döntésükből akarnak szűzek lenni. Bocsi, ezt itt megjegyeztem. És az, hogy most milyen lesz az első alkalom, nem tudom elképzelni, hogy ez nagyon rossz legyen. Tehát ha akivel már csókolózni is rossz, vagyis, bocsánat, tehát akivel már csókolózni is nagyon jó, azzal nem tudom elképzelni, hogy az első alkalom az annyira borzalmas lenne. Hát utána jön a második, a harmadik és a századik, és igazából az most...
Igen, onnantól már van idő kifejleszteni.
Ez igaz, csak...
És egy picit most én is vitatkoznék veled, mert szerintem, hogyha két ember tényleg annyira együtt van, akkor még hogyha kicsit ügyetlenek is, akkor azt gondolom, hogy inkább egy vicces jó élmény maradhat adott esetben, hogy hoppá, ez ilyen? Ez már az? Vagy valami ilyesmit képzelek én el?
Jó, igen, csak... Igen, meg szerintem azért számítanak rá, hogy az első alkalom az nem biztos olyan lesz, mint ahogy ezt ők elképzelik. Szerintem ez benne van a köztudatban elég rendesen.
Tehát nem gondolják egymásról, hogy ők lepedő akrobaták.
Annyira rossz ez a szó. De egyetértek.
Remélem, nem tudom. Én tényleg most ugye a saját személyes ismeretségeimből indultam ki, és én ott azt látom, hogy nekik van egy ilyen nagyon szép elképzelésük a szektorról, ami így érik bennük évek alatt, amíg nem csinálják. És hogy... De elhiszem, hogyha tudják, akkor remek. Csak talán ezt így talán jobban hozzá kéne tenni, hogy azért tudjátok, hogy ez se elsőre, se másodikra nem lesz jó.
Szerintem ez nem oszt, nem szoroz semmit. Most az, hogy az első kettő ahhoz a mert... tudom, 30 ezerhez képest, ami utána rájuk
hát,
már.
De azért képest... az első, hát az te is mondod, hogy az első nagyon sokat számít. És hogyha neki sokáig várt a szexre, és az első élménye az, hogy gyakorlatilag meg se tud történni adott esetben, most nem akarom részletezni, de hogy szerintem...
De te hallottál ilyet?
Igen.
Szerintem ez nem szegi a kedvüket senkinek. Tehát erre számítom.
Hát én mondjuk olyat is hallottam, aki emiatt elvált, de...
Na jó, de hogyha el se hálta, akkor ez nem is házasság.
Elhálta, de nagyon rossz volt, próbálkoztak tovább, tehát azt hiszem évekig is, de aztán elváltak.
Ez annyira hihetetlenül kevés ez a szám, ezt néztem, ezt is ilyen válási statisztikákban, hogy erre szeretnek hivatkozni az emberek, hogy mi van, hogyha nem fog működni, és emiatt kell elválni. Hát rengeteg szexológus van, akinek ez a munkája, hogy akkor segítse őket is, és nincs olyan, hogy akivel szexuálisan összeillettek egy csók alapján, vagy egy tehát akivel nagyon jó lenni, és utána nem lehet helyrehozni. Ezt én azt hiszem, hogy ez egy hihetetlenül pici szám, akinél ez tényleg nem működik. És most ebben nem vagyok biztos benne, de szerintem ez váló ok, mármint keresztényként is.
Hát ha egyáltalán nem működik,
hát,
akkor igen.
Tényleg nem működik.
De ha rossz, az azért nem.
De én nem hiszem, hogy tud olyan rossz lenni egy olyan ember, akiben fülig szerelmes vagy, és akivel összekötöd az életedet, és akivel erre rendesen időt szántok és gyakoroltok, és akár külső segítséget is lehet hívni. Tehát vannak keresztény szexológusok, akiknek tényleg ez a munkája, tapasztalat áll mögöttük, és tudják, hogy ezt hogyan kell helyrehozni, vagy ebben segíteni őket.
Zárásképpen azt szoktuk mindig megkérdezni a vendégektől, hogy van-e valami, amit most akár így nekünk, vagy akár a műsor potenciális hallgatóinak, akik gondolom olyan egyetemisták lesznek, zömmel, vagy leginkább...
Minden jó akaratú hallgató.
De minden jó akaratú hallgató, tehát gyakorlatilag elég széles a spektrum, amin mozgunk, hogy nekik, vagy nekünk üzennél-e valamit így búcsúképpen.
Húha, egy ilyen bölcs üzenetet kell hagyni.
Hát nem kell, de lehet. Azt de lehet nem így. Bölcset is hagyni, tehát aranyos is lehet, vagy kedves, vagy buta, vagy...
Vagy buta. Kicsit a témába vág a kedvenc szentírási üzenetem. A 126. Zsoltárból van, hogy akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak. És kicsit ez olyasmi, mint ez a házasság előtti tisztaság, hogy iszonyatosan nehéz kibírni, könnyekkel és a verejtékkel kell kibírni, de aztán utána nagyon jó lesz. Úgyhogy azt hiszem, ezt az üzenetet hagynám itt.
Akkor legyen ez a zárszó.
Reméljük, így van.
Köszönjük Miriam Klárának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sziasztok!